Beszéd az ismeretlennel felolvasó színház előadja Hajduk Károly, 19-én Tony Curtis, Hollywood hercege, 20-án Mózes és Jézus Pesten politikai kabaré, Schneider Zoltán, Makranci Zalán, Zsolnai Júlia szereplésével, október 21-én Wiener Orsolya fotókiállítása, 22-én szerdán Zsidó örökzöld zene legjobb 100 éve, 23-án a Zsidó kutya monodráma előadja Adam Meyer. Spinoza Zsidó Kulturális Fesztivál október 6-ától 23-áig. Krisztina díj Gyémánt Krisztina emlékére. A díjat Gyémánt László Kossuth díjas festőművész feleségének emlékére 2011-ben Kárpáti Tamás, a Premier magazin főszerkesztője, a család barátja alapította. A díj Benedek György szobrászművész alkotása. A bronzplaketten Krisztina portréja látható, amely a Gyémánt László festménye alapján készített. A díjat azok kaphatják, akik gondoskodó társként, múzsaként sokat tettek azért, hogy remek művek, kiváló művészi teljesítmények születhessenek. Gyémánt Krisztina Gyémánt László festőművész felesége 2011. február 12-én gyógyíthatatlan betegségben 42 évesen hunyt el. Az ő emlékét őrzi a díj, amelyet a kuratórium döntése alapján 2011-ben Geisler Edith Fehér László festőművész felesége, 12-ben Haraszti Éva, Haraszti István édeske, kinetikus szobrászművész felesége, 2013-ban Radnóti Zsuzsa, Örkény István író özvegye, 14-ben dr. Kilián Katalin, Juhász Ferenc költő felesége, 15-ben Gálvölgyi Judit, Gálvölgyi János színművész felesége, 16-ban Gyürei Vera, Szabó István filmrendező felesége, 17-ben Eszterházi Gitta, Eszterházi Péter özvegye, 18-ban Polgár Klára tanár, Polgár László pedagógus, sakkedző felesége, a polgárlányok édesanyja, 19-ben dr. Szekrényesi Katalin, Ungvári Tamás író, műfordító irodalomtörténész özvegye, 20-ban Gerendás Nóra, Gerendás Péter dalszerző, előadó művész felesége, 21-ben Pege Ágnes a nagybőgő Paganini, Pege Aladár özvegye, 22-ben Kárászi Szilvia zongoraművész, Tahitót László színművész özvegye, 23-ban Berkes Balázsné, Berkes Balázs bőgőművész felesége, 24-ben Iván Ildikó operaénekes, Görgei Gábor Kossuth díjas íróköltő műfordító özvegye, 25-ben a díjazott Maráci Mari, Lukács Sándor Kossuth díjas színművész felesége. Vele beszélgetek. Milyen érzés volt, akkor meghallottad, hogy ez a díj a tied?
Hát meglepetés volt, mert megvallom őszintén, hogy nem is nagyon tudtam, hogy ez a díj létezik. Ismertem a Krisztinát még régről. Gyémánt Lászlóval nem voltunk barátnők, de társaságban találkoztunk néhányszor, és tudtam, hogy ki ő, tudtam a betegségről, és tudtam, hogy sajnos eltávozott, igen, úgyhogy erről tudtam. A díjról hallottam, de igazából pontosan nem tudtam, hogy ez mi, és azt sem, hogy kik kapták eddig. De nagyon-nagyon örültem, mert ez a státusz, amit most én képviselek, ez nem egy divatos dolog most, és nem is nagyon elismert, úgyhogy nagyon jó, hogy valakinek eszébe jutott valakiknek, hogy egy ilyen díjat csinálnak, és létrehoznak, és hogy észrevesznek bennünket, háttéremberket, és láthatatlanokat is, úgyhogy...
Háttérember, pontosabban háttérasszony, egy nagyon-nagyon különleges férfiúnak az asszonya. Ugye 50 év óta Lukács Sándor egy sármos, örökösen szét akarták szedni a nők, folyamatosan mindig, mert olyan fantasztikus férfias kisugárzása van, amiből eléggé szomorúan állunk, ezt be kell vallani. Nincsenek sokan, akkor erről, hogy hogyan sikerült ezt mégis megmaradni, nem az, hogy egymás mellett maradtak, hanem szeretetben. Volt egy olyan biztonság a művésznek, aki minden este színpadon van, tévéforgatásokon van, filmeken szerepel, ő mögött állni.
Talán az is hozzájárult ehhez, hogy ugye a szabadságot adtam neki, de tulajdonképpen a szabadság a legnagyobb kötöttség, mert ugye nem voltam civil, tehát én a filmgyárban dolgoztam, és ez nagy segítséget jelentett, mert ismertem a körülményeket, és amikor ő volt a sztár, és egész nap dolgozott színházban, rádióban, filmeknél, akkor én nem vontam kétségbe, például, ha az volt, hogy 2-kor vége a forgatásnak, és ő még 4 órakor éjjel nem volt otthon, akkor kételkedjek tudnék, ismertem ezt a világot, és tudtam, hogy itt csúszások vannak, és nem jutott eszembe nekem más, csak az, hogy tényleg dolgozik.
Volt egy ilyen bizalmi kapcsolat, de hát ehhez kellett az, hogy olyan kapcsolat legyen.
Igen, amit magamról szeretném mondani, hogy ez egy adottság, hogy van egy olyan fajta otthonteremtő képességem, hogy egy kis szobából is egy nyaraló helyen egy barátságos kis zugot tudok varázsolni, és miután a Sanyi a Rákjegyében született, akik pedig nagyon szeretik az otthonukat, ezért ez neki egy plusz volt, mert mindig szívesen jött haza. Arról már nem is beszélve, hogy szeretek főzni, és állítólag tudok is, és ő pedig szereti a pocakját, úgyhogy ez így szépen harmonikusan alakult. Hát ez nem azt jelenti, hogy ugye nálunk soha nem csörrent a kanál, vagy a tányér, nem, ez nem jelenti azt, mert az hazugság lenne, de megoldottuk.
Egy olyan biztonságot adott, egy olyan hátteret adott egy örökké nyilvánosságot élő embernek, ami nagyon fontos volt, azért ehhez kellettek olyan tulajdonságok, ugye ő nem csak sármos színész, aki sokféle szerepet játszott és játszik, hanem ő költő is. Hogyan tudta segíteni?
Hát ez tulajdonképpen úgy jött, amikor nagyon sok volt a színház és tévés feladat, akkor kevesebbet foglalkozott az írással. 85-ben jelent meg az első verses kötete, és büszkén mondhatom, hogy a mai napig is általában én vagyok a verseinek az olvasója, az első olvasója, és nagyon jó érzés az, hogy hallgat a véleményemre. Tehát, ha valami nagyon tetszik, azt is megmondom, de kritikus vagyok, építő kritikával próbálom, amit vagy megfogad, vagy nem, de azért úgy érzem, hogy általában azért, ha átgondolja azt, ha mondok. És ugyanez van a színházi munkákban is, a színházi premierekben is ugyanez van, hogy elfogadja a kritikát, és de hát természetesen ezt csak neki mondom.
Most szó esett a színházról, de hát ott is ő nagyon régóta van a Vígszínháznál, és azért ott igazgatóváltások, sok mindenféle dolog történt, ő pedig mindig, de ugye nem volt olyan egyenletes az ő életében, és akkor ehhez is kellett...
Nem, valahogy kiegyenlítődött, mert ez nem volt annyira feltűnő, ha például volt egy olyan év, hogy kevesebb volt az új bemutató, miután a Vígszínház repertoár színház, ezért mentek a régi darabok, tehát ez nem volt annyira feltűnő, de az, hogy őt valaha is a színházban úgy mellőzték volna, ez tulajdonképpen nem volt, vagy legalábbis észrevehetően nem volt. Nem volt. Így
aztán... És lelkileg őt, mert ugye olyan mindenfélék voltak
nem,
ott.
Nem, ez itt jön a biztos háttér. Igen. Nem viselte őt ez meg az, hogy most a színházban vagy valahol is vált. Egy kicsit talán az, hogy amikor a virágkorát élte, akkor nagyon sok volt a tévéjáték, és film is, és tévéjáték, és sajnos aztán ez gyakorlatilag elmaradt, és hát ez kevesebb volt az ilyen jellegű feladat. Azt egy kicsit talán rosszul érintette, de hát akkor már idősebb volt, már gyakorlatilag egy elismert művész volt, tehát, de nem azt mondom, hogy egy ilyenfajta feladatnak nem örülne. Most is.
Sajnos ugye ebből kimaradnak a fiatalok, mert ugye egészen más időket élünk. Milyen apuka volt, és milyen férje?
Hát apuka, az ő is mondja, hogy nagyon keveset tudott a fiával foglalkozni, pont az előzőekben elmondottak miatt, mert hát reggeltől estig dolgozott, alkalmanként, amikor lehetősége volt rá, akkor ezt próbálta pótolni, de a nagy részben ez a feladat én rám hárult, úgyhogy.
És milyen nagypapa?
Itt próbálja bepótolni az elveszett tevékenységet, és nagyon sok idő tölt az unokával. Itt aktív nagyszülők vagyunk, mert még közel is lakunk egymáshoz, úgyhogy napi feladatokkal és napi örömökkel vagyunk együtt az unokánkkal.
Volt valami modell, vagy ez saját magától azt mondta, hogy igenis ezt így kell csinálni, hogy arra, hogy megmaradjon így a kapcsolat, mert azért mindenféle viharok voltak.
Így, hogy így igen, kell csinálni?
Igen.
Nem, ez csak úgy jött magától. Nem. nem, ezt az adott helyzetet mindig meg kellett oldani, úgyhogy ez nem volt semmi.
Az adott helyzetet, mert tehát az azt jelenti, hogy mennyire tudott ő ugye a háztartásban annyi minden van, tehát kell a férjnek a szeme meg az aktív közreműködése, egy csomó mindez, amihez ugye a nő az otthon teremtés, de a férfinak meg nagyon sok minden van, aminek férfi kézre szükség van a családban.
Ennyire erre csak annyi a válaszom, hogy remekül tudok vízcsapot szerelni és villanyt szerelni. Úgyhogy ez én rám hárult, vagy megcsináltam én, vagy pedig hívtam valakit, aki megcsinálja. Ez nem jellemző az én férjemre, nem tudhat mindent.
És nem, de nem is lehetett elvárás.
Nem, ez a fajta férfi modell a mi családunkban, ez nem így volt, úgyhogy tud mást.
Kárpótolt az a fantasztikus színészi világ, amit ő ma is nyújt, nagyon sok estén játszik. Köszönöm. Lukács Sándor saját verseivel köszöntötte a kitüntetettet.
Úgy gondoltam, hogy mivel van egy ilyen úgynevezett másik műfajú pályám is, hogy három rövid Marihoz szóló verset elmondani, felolvasni, ami szerintem többet jelent, mint ha egy lányhoz zavaromban makognék róla. Az első magvetőnél jelent meg az Elrejtett hangszerek című kötetem, abból való. Hogy létezel? Hogy létezel, és én létezem neked. Ez átröpült még a holnapokba. Torpanás után a boldog lendület, a bizonyosság, hogy mindig visszajelzünk. A hosszú séták fáradt színei, ahogy cipőkorrától homlokunkig elborít a visszatérő láz, hogy létezel, és én létezem neked. Ez felülről mindent. Nincs emlékezet, csak kapkodás és boldog távlatok. És csak azt látom már, mit rajtad láthatok. '85-ben jelent meg a Magvetőnél a Szökés című kötetem, és abból hallgassák meg a Megmaradtál című verset. Megmaradtál-e töredék időben, többnek és szebbnek, mint hittem. Megmaradtál talán olyannak, akit nekem képzelt az Isten. Megmaradtál a bizonytalanban egyetlen biztos érvnek. Érzem, hogy szent idegvéseim nélküled semmit sem érnek. Megmaradtál kincset kihord, töredék létem őre, apám oltárán virágként, tátongó sebére dőlve. És akkor a harmadik vers, ez a Kezdetek utcája című kötetemről való napkiadónál jelent meg. Ha előhívsz magadban, létezem. És ebből következik, hogy egyszer majd nem leszek. Felszívódom az ásványok közé, s tovább csak emlékeidben élek. Te parancsolsz. Ha előhívsz magadban, megjelenek tetszésed szerint. El is zavarhatsz. Évekig bottal ütheted nyomom. És ha egyszer kitakar majd benned újra az idő, lehet, hogy rá sem ismersz már vonásaimra.
Lukács Sándor színpadon 169 szerep, 79 film és számtalan tévé és hangfelvétel sorozat. Nincs olyan hét, hogy valamelyik tévécsatornán ne találkoznánk régebbi felvételeivel. Jellegzetes hang, elegáns látvány. A bécsi Fellner és Schelmer színházépítő cég tervei szerint épült színháznak lelki arculata van, s ebbe a lelki arculatba otthonra talált Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Halhatatlanok társulatának tagja. 53 év óta főiskolásként is hívták, játszik a Víg Színház színpadán, s már 51 éve szerződés szerint is itt. Alkata sokféle karaktert bír, bennük a legszélsőségesebbel. Volt Voland, Bulgakov mester és Margaritájában, és Lucifer az ember tragédiájában, de Don Juan és Vágszavér Tennessee Williams Orpheus Alászál című művében. Rubens, Eszterházi Péter, Rubens és a nem euklidészi asszonyok, Milliómos Nitzer Körmagyarjában és Almádi, Molnár Ferenc játéka kastélyában. Sokféle szerep, az úrifiú sármörtőr, az angyalarcú gonoszig. Lukács Sándor Kossuth díjas színművésszel beszélgetek.
Tehát van egy szellemisége, akármilyen szelek fújnak, és akármilyen rendezői áramlatok, azért itt ezeknek a falaknak van szellemisége, és azért ez a szellemiség, ezért ez megnyilvánul. Hogyan sikerült ezt a fajta lelkiséget megőrizni? Mert fröcsögés, gyűlölet, ez az 53 év alatt mindenféle dolog történt mindenféle irányból, és mégis olyasfajta biztonságot nyújt a lénye látványilag is, hangilag is, szerepei által is, ami ezt a fajta végszínházi szellemiséget tud ezt így megőrizni.
Igen, hát azt hiszem, ezt elsősorban Jóisten áldásának köszönhetem, hogy egy olyan korban és egy olyan társulatba csöppentem bele egész fiatalon, ami hát tényleg egészen különleges, mert a Várkonyi korszaknak a csúcsán lettem tag. 1972-ben szerződtetett le, rögtön a diploma átvétel után, és hát csak hasamra ütve Páger Antal, Latinovics Zoltán, Tomanek Nándor, Benkő Gyula, Milicsi Tivadar, Súlyok Mária, Bulla Elma, Tábori Nóra, és bocsásson meg az, akit kihagytam, most tényleg csak így hasamra ütve kapásból mondtam egy pár nevet, Darvas Ivánt azt hiszem kihagytam. Tehát ezektől az emberektől rengeteget lehetett profitálni, tehát nem csak a színészi vonatkozásban, hanem emberi tartásuk, a közéletben való megnyilvánulásaik, a beszélgetéseik. Mert akkor még ugye nem volt ez a digitalizációs őrület, akkor még leültünk kockás abroszok mellé, és pláne mi fiatalok csüngtünk ezeken a nagy bölényeken.
Hogy bizonyultak ők? Egész más korosztály, és valami egész más szellemiség jött itt a fiatalokkal, mert mindjárt más jellegű darabokat is kezdtek játszani.
Akkoriban, hogy is mondjam, először is nem volt ennyi fiatal. Én a Nagy Gabival, Nagy Gáborral, aki remekül indult szerencsésen a pályája a filmen, ugye ő volt a Fekete Város, Bob Herceg, stb. Tehát kettőnket szerződtettek, és az már úgy nagy dolog volt, hogy ó, két fiatalt is leszerződtetett a Várkonyi. Most pedig, és ezt nem Isten őriz, tehát nem a fiatalok ellen mondom, most 12-13 ugye gyereket is leszerződtetnek. Amit én nem tartok igazán helyes nekik. Na most ez azért nem igazán hasznos vagy jó nekik se, a fiataloknak se, mert egymás elől veszik el a szerepeket, tehát sokkal kevesebb lehetőség, egyéni lehetőség jut egy emberre, hogyha 13-an vannak, vagy hogyha 2-en vannak. Tehát mi annak idején több lehetőséghez jutottunk, és mivel nem ült mindenki a telefonján és nyomogatta a gombokat, beszélgettünk, sokkal többet beszélgettünk, és ezek a nagy öreg színészek, bocsánat az öreg szóért, nagy idős színészek, így a helyes, ezek részben szerettek is, a legtöbbje piknikus alkat volt, szeretett beszélgetni, és pláne azok, akik főiskolán mondjuk nem tanítottak, azok kiélték a fiatalokkal való foglalkozást a magánéletükben, tehát egy-egy próbaszünetben elő a két előadás közötti időben, vagy akár előadás után meghívtak bennünket sokszor, akár egy jó kis vacsorára, akár egy-két fröccsre vagy sörre, úgyhogy nagyon-nagyon elevén és élénk volt a kapcsolatrendszerünk, sok más
világ volt akkor, egész más világ volt, és Isten őriz, én nem az átkost kívánom vissza, hát ki kívánja, illetve biztos lehet, hogy vannak, akik meg páran kívánják vissza, de az biztos, hogy a rendszerváltás előtti művészeti élet jobban együtt volt, tehát jobban együtt voltunk, hát a fészek az minden este tele volt. Plusz még én abban is szerencsés vagyok, az én korosztályom, hogy kifogtuk a magyar televízió aranykorát.
Maradjunk a színháznál, mert ugye a filmszerepek és a televíziós szerepek meg sorozatok az egy egészen más. Maradjunk a színháznál. A pálya elején mik voltak, amik ön számára olyan fontosabb szerepek?
Hát nézze, rögtön még főiskolás voltam, amikor vele kerültem már a képzelt riport amerikai popfesztiválba. Egy jó karakter szerepet, a sheriffet játszottam, kihallgattam három embert, és hát ugyanúgy részt vettem a dalokban és a mozgásban és a táncban, és az egy ugye feltűnően hatalmas nagy siker volt. Dérinek nem az egyik legizmosabb.
Nem a legnagyobb irodalmi alkotása.
Igen, de mindegy, a Presser csinált hozzá egy fantasztikusan jó zenét.
És egy nagyszerű rendezés, nagyszerű színészek.
Igen, rendezte meg, és hát ami a legnagyobb érdeme volt a képzelt riportnak, hogy fölfrissítette a színháznak a törzs közönségét. Tehát elkezdtek a fiatalok is járni a Vígszínházba, és akik eljöttek a popfesztivált megnézni, azok a színészek miattunk is eljöttek már az amerikai Elektrákra, eljöttek a Bernard Albaházára, eljöttek más úgynevezett komolyabb darabokra is. Tehát felfrissítette ez az előadás a Vígszínházat. Nekem első nagy szerepem, címszerep, főszerepem a Max Frischnek a Don Juanja volt, amit 73-ban játszottam itt a Vígbe, és hát óriási dolog volt, mert hát Bilicsi volt az apám, Somogyvári Rudolf volt az apósom, Súlyok Mária volt a kőszobor, Tábori Nóra játszott egy dámát benne. Tehát ugye ilyen hatalmas mű, Benkő Gyuszi a papot játszotta, szóval nagy élmény volt ezekkel együtt lenni, együtt próbálni, és hát egy nagy 50 oldalas nagy, tehát mennyiség, szövegileg is egy nagy szerep volt. De aztán jött utána nem sokára a Pesti Színházba a Bot és Gitár, Sticks and Bonds, az angol címe. Ez akkor a Broadway nagy prózai siker volt. Ez az a vietnami háború idején, ugye, hazajön egy srác, a szüleihez hazajön vakon, megvakul a fronton. És hát egy idegbeteg gyerek, nagyon jó, óriási szerep, szóval nagy lehetőség volt. Azt is a Kapás Dezső rendezte. A Kapás Dezső rendezte az első két nagy szerepemet, a Don Juant is, ezt a Bot és Gitárt is. És akkor ez úgy elindított engem. Úgy fölfigyelt rám a Marton is, fölfigyelt a Horvai is, Várkony is, és akkor szépen...
Befejeztük az Ármányi Szerelem próbáját, befejeztük.
Igen, úgy akkor elkezdtem már mindenkinél játszani, Martonnál eljátszottam. Az Orásztan Molière nők iskolájában, ahol ugye ott Darvas Iván, Halász Jutka, meg én voltunk a három főszereplő, az Arnold, Darvas, a lánya Jutka, és én a fiatal Orász, és tulajdonképpen itt, e próbák alatt kerültem, tényleg büszkén mondhatom, baráti kapcsolatba az Ivánnal, a Darvassal, olyannyira megszerettük egymást, meg ő engem, hogy azt mondta, hogy tudod mit, gyere le hozzám, öltözünk együtt, úgyhogy a fönti öltözőből lejöhettem ide a földszintre, az úgynevezett 104-es öltözőben, és 9 éven át együtt öltöztünk. Ez néha azt jelentette, hogy többet voltam együtt vele, mint a családommal, a feleségemmel, ugye, mert egy új darabot próbáltunk, este játszottunk, úgyhogy haza sem mentünk, hanem itt maradtunk, ledőltünk, vagy elmentünk ebénen, és hát ez egy rendkívül intim, csodálatos barátság alakult ki közöttünk, tehát nagyon sokat mindent tanultam a Darvastól is. Hát nagyjából így indult.
Így indult, és aztán ez folyamatosan aztán végig, mert
hát... Róza Márki.
Nagy szerep. Végig színpadon. Don Mester és Margarita, ugye a Mester Don Carlos.
Még nagyon szerettem a Póza Márkit, azt a színetár rendezte Don Carlosba.
Darvas Iván, elkezdjük a pályatársakról beszélni, hogy a pályatársakról, és aztán majd a rendezőkről is.
Hát az Iván mellett, hát például itt voltam a Latinovicsnak a második korszakában, mert az elsőben még nem, de amikor visszavette őt a Várkonyi, tehát vele is lehettem egy színpadon, És hát a másik, a nők, a hölgyek közül a nagy kapcsolatom az Évával, Rutkai Évával, aki, és azt hiszem ez egy különlegesség a pályán is, mert kevesebb mondhatják el, hogy a Rutkai Éva nekem volt a szeretőm, a szerelmem és az anyám. Mert a híres Marlon Brando darabba, az Orpheus Alászába, ami volt amerikai film, Mamma Anyani volt a Lady, és a Marlon Brando a gitáros fiú, azt itt bemutattuk a Pesti Színházban. Ruszt Jóska rendezte, Ruszt József fénykorában fantasztikus színházat csinált Kecskeméten, és a Várkonyi bevezette, ami egy fantasztikus ötlet volt, hogy az évad mind legprogresszívabb, legérdekesebb, legizgalmasabb előadásait rendező rendezőket a következő évadban meghívta ide a Vígszínházba. Tehát ez azt jelentette, hogy én anélkül, hogy kitettem volna innen a lábam, a Ruszt Józseftől kezdve a Babart Lászlón át a Szinetár Miklóson keresztül dolgozhattam együtt. Júri Jobimovot ki ne hagyjam, igen, ugye? És hát Harag Györgyöt, aki igen, talán igen, itt életem igen legnagyobb színházi sikerét mondhatom a magamének az ő Caligula helytartójában, a Székely János darabban. Úgyhogy ezek mind nagyon szerencsés motivumok ezek.
De hát ugye ez az 53 év alatt azért még sok minden más volt.
Mindenre nem emlékszem már. Mert hát ez annyi szerep, és annyiféle helyzet.
Darvas Iván nevet, mint pályatárs, de még meg a Rutkai Évát is említett. Ja, tehát az, hogy Vígszínháznak mindig megvolt ez a fajta karaktere, ami teljesen elütött a többi színháztól. Hiába jöttek ide más színházból rendezők.
Igen, volt egy úgynevezett Vígszínházi stílus, ez a bizonyos Vígszínházi stílus, amelyeket hát ugye még annak idején, hogy a Jobbék, Jobb Dánielék vezettek be, és hát ugye ez a Koturnuszról való leszállás, és az emberi hangemgon való színészkedés, ez az úgynevezett jófajta polgári színjátszás, amit a Vígszínház hozott be a divatba Magyarországon, ugye? És ez még a háború után is, tehát a szocializmusban is dominált, és még az úgynevezett szovjet darabokat is, a kötelező szovjet szocialista darabokat is, ezek a színészek ebben a stílusban, aztán ez idővel, ha nem is múlt el teljesen, de átalakult ez is, mint ahogy a korunk is egy erőteljesebb, attraktívabb, másfajta színjátszás ugye dívlik most.
Megmaradtak ugye a régi klasszikus darabok, Shakespeare-ekkel, Csehovval, és akkor jöttek a fiatalok, jött ugye a Presser Gábor zenei vezetésével, említettük a Popfesztivált, de ugye a Padlást, a Könyves Kelemet. Jó estét,
nyár!
Jó estét! Jó estét, szerelem. Tehát egy másféle...
zenés vonal jött, ahol ugye főleg a fiatalok kaptak vezető szerepeket, és ott ők produkálhatták magukat, és ez már főleg a Marton érában volt, igen, tehát a Marton Laci ideje alatt.
Csak nagyon sok Csurkán darabnak itt volt a bemutatója.
A Csurka darabokat a Horvai István rendezte, én az egyik legnagyobb sikerben benne voltam a Házmestersiratóban.
Feledhetetlen.
Drága Táborin úrra feledhetetlen, de hát mindenki jó volt abban. És nem is tudom, hány évig játszottuk, 5-6 éven keresztül, rengeteget ment. De Csurkának még a Ki lesz a bálanya, akkor... De Horvai nagy Csurka specialista lett, a Csurka daraboknak a rá specialista. Csehovot és Csurkát még ugrattuk is, hogy te csak csébetűs szerzőket szeretsz.
Ugye meg volt a klasszikus vonal, meg volt a kortárs vonal, és meg volt a zenés vonal is. Ugyanakkor, amikor megmaradt ez a fajta Vígszínházas szellem, ami átlebegett mindenen, meg a Várkonyinak a felülről a figyelő tekintete. Ugye 53 év ezen a színpadon. Soha nem akart elmenni máshova?
Az igazság, hogy nem. Nem, hát egy tisztoka, amit az előbb elmondtam, hogy jöttek ide hozzám a rendezők. Igen. Hát minek menjek el, hogyha ide jönnek egy teljesen más világ? Igen. Ugye a Ruszt is, a Babarc is Kaposvárról, Szinetár megint egy más világ, Harag György, a Jubimov. Tehát ezek mind olyan különböző stílusú, típusú, vérmérsékletű, mentalitású rendezők voltak, hogy nagyon változatosak. Egyszer azért a Balikó elcsábított, szegény Balikó Tamás, Isten nyugosztalja.
Olyan fiatalon meghalt egy nagy, igen.
Ő elcsábított Pécsre, akkor le is költöztem, kaptam a színház mellett egy lakást, ott lehettem, nem kellett állandóan a próbák után kívánunk Pestre fölutazni. Ott voltam lent egyedül, és játszottam még 3 vagy 4 nagyon jó szerepet, főszerepet a Balázsovics Lajos alatti játékszínbe, amikor a Lajos volt a direktora, az igazgatója. Tulajdonképpen ez a pécsi kiruccanásom és a játékszínben.
És most a Rózsavölgyi Szalomban?
Most a Rózsavölgyi Szalomban, már nem is tudom, azt hiszem a 3. igen előadás, amiben részt veszek, és ez a jelenleg futó darab, ugye ez a két pápa. Ez butaság hasonlítgatni, de ez legalább olyan szeretettel játszom, és olyan nagy kielégülést jelent számomra, szinte, mint a Caligula helytartója, vagy a Volanda Mester és Margaritába. Tehát ez a Ratzinger